Maradjunk állva, testvérek, és olvassuk el mai igehirdetés alapigéjét. Királyok első könyvét lapozza fel, aki szeretné olvasni velem az ige szakaszt, és a harmadik fejezetből fogunk olvasni. Királyok első könyve, harmadik rész, és az első verstől a 15. versig olvasom el a szakaszt. Királyok első könyve, harmadik rész, 1-től. Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az úrházának és a Jeruzsálemet körülvelő vevő várfalnak az építését. A nép akkor még az áldozóhalmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az Úr nevének. Salamon szerette ugyanaz urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer 1000 állatot mutatott be Salamon égő áldozatul azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is mondom neked, megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. De amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetség ládája elé, és égő áldozatokat mutatott be, békeáldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Az engedelmes szív, az értelmes szív a mai üzenetünk, a mai témánk, mind a délelőtt, mind a délután Isten tiszteletben, egy jó szövetségi és egy új szövetségi igében. És ehhez ma itt délelőtt a példa Izrael legbölcsebb királya, Salamon. És az, hogy ő ezt hogy is nyerte. Tulajdonképpen az, amit ma vizsgálhatunk, az egy éjszakai történet, egy álom, és az álomban való kijelentés. Sokat emlegetik ezt a történetet, sokszor idézik, nagy példaként emlegetjük Salamonnak a kérés lehetőségének kihasználását, hogy ő nem kért semmi kézzelfoghatót, hanem bölcsességet. Milyen érdekes, hogy valaki életében, Salamonra gondolok, adódik egy lehetőség, hogy kérjen. És már ez, testvérek, nekünk egy nagyon elgondolkodtató helyzet. Ugye Salamon nem azért kér Istentől, mert ez az alap lelkülete. Nem azért mondja el a kívánságát Istennek, mert egyébként ez hozzászokott, hogy gyakran igényeket támaszt Istennel szembe. Nem magától fordul Istenhez, hogy megfogalmazza a szükségeit, a kívánságát, hanem Isten jelenik meg neki, és mondja, hogy kérj. Nagyon gazdag ez az egyszerű kis kép, hogy Isten jön, Isten bátorít, Isten kínálja fel. És testvérek, tanuljunk ebből. Az, hogy mi kérhetünk Istentől, az egy tőle adott lehetőség. Hogy mi bármit is megfogalmazunk, bármit kérjünk, az nem magától értetődő, és nem természetes, és nem megérdemelt helyzet. Tehát az, hogy kérhetünk, testvérek, az egy Istentől adott felajánlás. És lássuk meg, hogy Salamon életében ennek a felajánlásnak előzménye van, és ezért is olvastam hosszabban a történetet, mint ahogy kijelölték az áhítatban. Ugyanis történt valami Salamon életében. Királlyá választották, felkenték, elindult a szolgálatban, és ugye már beindult a palotaépítés, hamarosan véget ér a templomépítés is, és ugye ilyen kettős helyzet van, áldozó halmok léteznek még, áldozatokat ott mutatnak be. Salamon elmegy a legnagyobb helyre, ahol áldozatot szoktak bemutatni, és ott 1000 állatot áldoz fel. És ugye nagyon alaposan körüljártam, ugye így van, hogy egyszer 1000 állatot áldozott fel Salamon égő áldozatul, és akkor éjjel jelent meg neki az Úr. Én úgy hiszem, hogy ez nem véletlen. Hogy egy hatalmas áldozat bemutatás után jön az Úr, és kínál valamit. Ez kicsit nekünk úgy tűnik, mintha valami üzleti tranzakció lenne. Salamon adott valamit, ezért Isten is felkínál valamit. Töprengtem nagyon, hogy tényleg van-e ennek így ilyen összefüggésében, miránk nézve üzenete. És én úgy érzem, hogy igen. Mit jelképez az, vagy mit jelenthet az, hogy Salamon egy ekkora áldozatot mutatott be, égő áldozatot mutatott be Istennek? Nincs leírva konkrétan, hogy milyen áldozatfajta volt ez, bűnért való áldozat, engesztelő áldozat, hála áldozat. Lehet, hogy egyébként mindent meg akart valósítani ebben az áldozatban Salamon, tehát bűnért, engesztelésért, hálából is mutatta ezt. Összességében azt üzeni nekem, hogy tényleg van egy nagyon mély, nagyon komoly Isten felé közeledő szándéka, lelkülete. És igazából mindent kész megadni azért, hogy Istennel kapcsolatban legyen. Amennyire interneten elérhető, testvérek, csak úgy érdekességképpen, igaz, hogy nincs megemlítve, hogy milyen állat, mert többféle állattal lehetett áldozni, én a bárányból indultam ki. Ez az áldozat mai áron egyébként minimumra törekedve számoltam, 67,2 millió forint. Egy napi áldozata Salamonnak. Az első reakcióm arra az volt, hogy hát a királyi büdzséből telik. Ugye az ország költségvetéséből futja. De nem tudjuk, hogy abból volt ez. Vagy magán áldozata volt ez Salamonnak. Az egyikből, tehát az országos költségvetésből ez egy csepp. De ha ez magánáldozat volt, testvérek, akkor meg egy hatalmas dolog. És én úgy érzem, hogy ez az utóbbi lehetett az isteni reakcióból, hogy egy áldozatot bemutató személynek megjelenik Isten, és nem feltétlenül király tisztségében, hanem őt személyesen keresi fel, és kérj bármit. Mint hogy a lehetőség tényleg arra nyílna ki előtte, hogy mint egyén, mint ember, mint férfi, mint férj, mint családapa, is kérhet bármit. Annak majd lesz üzenete, hogy pont a szolgálatához kér Istentől segítséget. Az előzmény ez, tehát testvérek, van egy hatalmas áldozat, és Isten azt mondja, hogy kérj. Jöttél hozzám, szolgáltál nekem, kifejezted a vágyadat, kérj tőlem. Nem mondom tehát, hogy megvásárolta a kérés jogát, mert azt egyébként nem lehet, de egy biztos, hogy értelmezhetjük ebből, testvérek, hogy a kérés, az Isten előtti kérés nem alanyi jogon szerzett juss. Ez azt jelenti, hogy azért, mert vagyunk, attól már kérhetünk bármit. Pörgött tovább a gondolatom, és én magam is egy kicsit tiltakozni kezdtem. Hát igen, ilyen az Ószövetség. De hát az Új Szövetség az egészen más. Kérjetek bármit, olvashatjuk. És tényleg van ilyen bátorítás az Új Szövetség, hogy kérjetek bármit, de nem csak ilyen van. Hadd olvassam fel azokat az ige szakaszokat, amik kicsit többet közölnek nekünk a kérésről. És így szeretnék egy ilyen üzenetet megfogalmazni, ami megerősíti az eddigieket. Tényleg, hogy viszonyuljunk a kérésekhez? Lukács 11.9. Én is mondom nektek, kérjetek és megadatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mint kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Ugye ez az alap, van egy hatalmas bátorítás az Istenhez való közeledésre. János 15.7. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek csak, amit akartok, és meg lesz nektek. Látjuk, testvérek? Ha én bennem maradtok, beszédeim bennetek maradnak, kérjetek bármit. Egyébként ugye több van ebben, mint egy egyszerű összefüggés, hogyha benne maradok, akkor nyugodtan sorolhatom a kéréseket. Én úgy érzem, ebben az is benne van, ha benne vagyunk, és az ő igéi bennünk, úgysem lesz igétől elrugaszkodott kérésünk. Aztán bármit kérhetünk, mert úgyis az ige és a lélek fogja formálni még a kéréseinket is. 1 János 3.21-től. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizalmunk van az Istenhez, és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Akármit kérünk, megnyerjük, mert van egy engedelmességi igyekezetünk. Áll tehát az összefüggés. 1 János 5.14-től ez az a bizodalom, amellyel iránta vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, azt is tudjuk, hogy már megkaptuk, amiket kértünk tőle. Ezt az igét is legtöbbször csak részlegesen meg hiányosan idézik, kérhetünk bármit, és ha kérünk, tudjuk, hogy meghallgat és teljesíti. De ugye az az egy szó, vagyis egy szópár, hogy akarata szerint. Én ezt úgy érzem, hogy ez egy nagyon komoly szűrő. Kontroll az imádságunkban, a kéréseinkben, hogy akarata szerint. Tudom, sokféleképpen lehet ezt is elemezni egy nyelvtani körüljárásban, hogy van, aki azt mondja, hogy már azzal teljesül az akarata szerinti kérés, hogy kérünk, mert ő azt akarja, hogy kérjünk. Isten felajánlja bátran nekünk a kérés lehetőségét, és már ezzel akaratának megfelelünk, hogyha kérünk, 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 kérünk. Én nem így értem. Inkább úgy, ahogy Jézus tette. Ha lehetséges, ne kelljen kiinnom ezt a keserű poharat. Vedd el tőlem. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És ez egy nagyon jó példa, tudják a testvérek, milyen sokszor idézem ezt, mert bemutatja azt a tusakodást is, hogy mit jelent Isten akarata szerint kérni. Tehát az nem csak annyi, hogy az imádságom végére oda teszem, hogy a te akaratod szerint, hanem ebben az akaratban keresve, kutatva, bocsánat, hogy így mondom, olykor vergődve kell még a kéréseket is megfogalmazni. Beismerve azt, hogy atyám, én sokszor mást akarok, mint te. De szeretném azt akarni, amit te akarsz, és a szerint kérni is. Tehát ilyenek vannak ezekben az igeversben, hogy Jézus nevében kérjünk, maradjunk Jézusban, akarata szerint kérjünk, tartsuk meg a parancsolatait, és meg lesznek a kéréseink. Van tehát felelősség, és a kérés lehetőségét meg kell, hogy előzze ez is, ez az igyekezet, Jézusban maradni, és így tovább. Hiszem, testvérek, azt, hogy Isten nem azt akarja elérni, hogy a megváltott népe, komoly dolgot fogok mondani, elkényeztetett gyerekek seregeként tátsa ki a száját kívánsága és kénye kedve szerint, és csak sorakoztassa a kéréseket, és aztán toporzékoljon, ha valami nem teljesül. Hiszem, hogy Isten nem ezt akarja. Pedig néha talán megkísérti a népét ez a hozzáállás, hogy igen, azt mondtad, atyám, hogy kérjek, hát én kérek. Ebben nincs hiba, tudok kérni. Én hiszem, hogy Isten egy olyan kapcsolatot akar építeni velünk, amiben a kérést is az jellemzi, hogy mögötte ott van az engedelmességre törekvés. Furcsa lenne az a kettőség, testvérek, hogy egyébként van egy igyekezet, egy Jézus követés, van egy engedelmességre törekvés, de a kéréseink meg elrugaszkodnak mindentől. Tehát olyan, mint hogyha ilyen tudathasadásos életet élnénk. Van egy ilyen törekvő életünk, meg van egy követelőző életünk. Nem, az imádságainkban is meg kell lenni a kéréseknek. Én hiszem, hogy Salamon így kért, és ez a példa. Salamon álomban kért, de nem álmodozva kért. Álomban jelent meg neki Isten, de nem az álmait mondta el Istennek kérésként. Ez egy valóságos találkozás volt. Ma divatos ez a gondolat. Én olyan vegyes érzésekkel hallgatom ezt, hogy merj nagyot álmodni, fogalmazd meg az álmaidat, küzdj az álmaidért. Tudom, hogy sokszor mögötte az van, hogy a tervek legyenek bátrak. De én mégis súlyosnak érzem a fogalmazásnak a formáját is, hogy kicsit arra biztat, hogy amikor Isten elé állok és kérek, akkor csak engedjem el a fantáziámat, és lebegjek, mint valami álomszerű állapotban, és aztán ami kijön belőlem, azt csak mondjam. Én nem ezt látom a helyes útnak. Megjelenik tehát Isten, és azt mondja, hogy kérj. És hogy már Béla bácsi is utalt erre a történetre, Salamon nem kapásból mondja a kérését, hanem szinte megilletődötten. Elkezdi az ő gondolataiban szinte megérteni a kérés lehetőségnek az alapját. Volt egy apám, azt is kegyelemből választottad ki. Kegyelemből szolgálhatott neked, végezte az ő munkát. Most meg itt vagyok a fia, kegyelemből lettem felkenve, kegyelemből végzem én is a szolgálatot. Na hát ilyen alapokon kérek én tőled. És testvérek, ebben a úgymond értelmező bevezetésben van egy rejtett üzenet. Tehát ez nem annyira az engedelmes szívhez, a kéréshez, a bölcsességhez kötődik, de szeretnék erre is röviden kitérni. Azt mondja Salamon az apjáról, te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Szép kép. Mondja ezt az a Salamon, ott éjjeli látomásban, álomban, akinek az anyja Becsabé. Ki is ő? Aki úgy került Dáviddal kapcsolatba, hogy tulajdonképpen a Dávid, az apja, az úgy megkívánta. Magához rendelte, házasságtörés, várandóság, ügyeskedés, eljátszani a látszatát annak, hogy mégiscsak a férje által történt mindez. Nem jött be, gyilkosság. Hát aztán az már azért úgymond pozitív, hogy hát illendően elvette feleségül az özvegyet, a várandós özvegyet. Lehet így beszélni egy személyről, egy ilyen személyről, hogy Dávid az én apám, akivel te szeretettel bántál, és ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. És egyébként Isten a válaszában is azt mondja, ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogy apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Miért tud Salamon így beszélni az apjáról, és miért minősíti így Isten Dávidot? Mert bár nem volt tökéletes, mert már bár bukott egy nagyot, de őszinte, töredelmes, alázatos szívvel kért bocsánatot. 2 Sámuel 11-12-ben olvasható el ez a történet. És igazából nem maga a történet mutatja ezt be nekünk, hanem a 32. meg az 51. Zsoltár. Hogy ő nem csak valami kötelező kényszerből mondta ki a bocsánatot, nem csak valami illendőségi elvárást elégített ki vele, hogy hát igen, akkor ezt így kell rendezni, mint ma szoktak politikusok, akár sajtóban, akár kiállva nagy kényszerrel kimondani azt a bocsánatot, bár önmagában mai helyzetet nézve még ez is pozitív, mert van, aki még erre se hajlandó, amikor kellene, nem Dávid ezt mélységes alázattal tette meg, és ezért megállja ez a helyét. Nem tudom egyébként, testvérek, kinek jutott eszébe Dávidról bármi is, amikor így elolvastam ezeket a pozitív értékeléseket. Milyen érdekes ez, hogy nekünk eszünkbe jut. Hát igen. Az az egyenes szívű, igazán járó Dávid. Aztán mondhattam volna egyébként a népszámlálást élete vége felé, ami a népének egy hatalmas megpróbáltatás, hogy többen belehaltak ebbe, mert megjelent Isten pusztító angyala. Úgy kellett akkor is könyörögni, közben járni, meg áldozatot bemutatni, hogy Isten állítsa meg ezt a csapást, ez is Dávidhoz köthető. És mégis, mi az üzenet ennek a kis mellékszálnak, testvérek? Nem volt tökéletes, de a kegyelem iránt tökéletes alázattal esedezett. És ennél fogva az Isten szemében és Salamon szemében is úgymond egy tökéletes személyé vált. És feltetjük a kérdést, mi a tökéletesség titka? A kegyelem iránti tökéletes alázat is. Odafordulás. A kegyelemben való tökéletes növekedés. Ez a tökéletességünk titka, mert egyébként meg nem leszünk azok. És hadd mondjak ilyen személyes vonatkozást is, ha bárki a családban, a szülő, a gyerek, a rokon él át valamilyen botlást, senkit ne bélyegezzünk meg egy életre szóló bélyeggel. Amennyiben, illetve a bélyegzés akkor sem jó, de akkor meg végképp nem, ha őszinte, alázatos, töredelmes bocsánatkéréssel megy tovább. Ne helyezzük magunkat soha Isten fölé, aki nem szégyelli Dávidot példaként állítani Salamon elé. És kimondja ezt, hogy ha úgy jársz, és úgy tartod meg rendelkezéseimet, ahogy Dávid, a te apád, akkor ugye mondhatnám, mi se legyünk igazabbak, és szentebbek, és tökéletesebbek, és nagyobb elvárással, mint Isten. Visszatérve a történethez, Salamon kap egy lehetőséget, és kér. Mit kér? Tudjuk, értelmes szívet, engedelmes szívet, fordítástól függően, aztán a válaszban az jön ki, hogy bölcsességet adok neked, és értelmet, mert ezt kérted. Mi ez a kérés, testvérek? Neki jelenik meg Isten, személyes lehetőséget kap az Istentől kérni, de mihez kér Istentől? A szolgálathoz. Semmi egyéni, személyes igény nem jelenik meg a kérésében. Tehát ez ennek a történetnek úgy érzem a csúcs üzenete. Nem arra használja ki az imádság lehetőségét, hogy személyes vágyak teljesüljenek. Nem az egyéni fejlődésért könyörög. Nem személyes sikereket akar elérni, hanem azért kér, azért akar Istentől valamit, hogy a népért hasznosíthassa azt. Úgy is megközelíthetjük, testvérek, hogy ugyan személyes hatást vár Istentől, de nem önmagáért, hanem azokért, akiket rábízott Isten. Próbáltam hétköznapi példát erre hozni. Nem nagyon van ilyen, de ha elképzeljük, az értelmezés folyamatában segíthet. Ha valaki dolgozik egy vállalatnál, és ő maga jár utána, és keresi a lehetőségeket, hogy vajon milyen továbbképzésre mehetnék el, milyen oktatást tanulhatnék meg, milyen plusz lehetőségeket ragadhatnék meg, hogy még inkább a vállalat javára lehessek. Sok ilyen emberrel találkozunk? Vagy jellemzőbb az, hogy ha lát a főnök, dolgozok, ha nem lát, akkor nem? Ugye? Valahogy ez jutott eszembe, hogy Salamon kap egy nagy lehetőséget, és mindjárt eszébe jut a nép. De kicsit másképp is, talán ez még közelebb áll a párhuzamban a történethez. Ha mondjuk egy gyárigazgató kap egy lehetőséget, hogy kérhet, és olyat kér, amivel a beosztott dolgozóinak a javát munkálhatja. Azért akar mondjuk egy önismereti képzésre elmenni a gyárigazgató, hogy onnantól kezdve sokkal barátságosabban tudjon beszélni a beosztottakkal. Vagy azért megy el, ugye inkább ebben a versenyszférában ilyenek jönnek, hogy nem akarok idegen kifejezéseket mondani, ilyen tréningek, ez is idegen szó, egy ilyen gyakorlatokra, fejlesztésekre, hogy utána sokkal barátságosabb és megértőbb főnök legyen. Kinek van ilyen főnöke, vagy kinek volt ilyen főnöke? Salamon ezt kéri. Atyám, már ha adsz lehetőséget, hogy kérjek, akkor én a népért kérek. És milyen érdekes, hogy nem a népért könyörög, tedd őket engedelmessé, alázatossá, ellenállás nélkül követővé, nem, engem tegyél bölcsé, hogy tudjak előttük járni, példát adni és szolgálni feléjük. Kilépek így a konkrétumból általánosítva az értelmezést, testvérek. Milyen kérések vannak a szívünkben? Mi jutna először eszünkbe, ha Isten megjelenne álomba, és azt mondja, hogy kérj valamit, megadom neked. Hanyadik lenne a felsorolásban olyan kérés, hogy Atyám, változtasd meg bennem ezt a bizonyos tulajdonságot azért, hogy eredményesebb szolgád legyek a gyülekezetben. Mert Salamonnál ez az első volt. És egyébként az utolsó is. Nem volt más kérése. Éle bennünk, testvérek, az Isten előtti könyörgéseinkben az, hogy olyat kérjünk, ami Isten országa javát építi. És ezzel tulajdonképpen alárendelem magam Istennek Isten nagy tervének, hogy engem is használjon benne. Kérünk-e, testvérek, azért erőt, kitartást, türelmet, bátorságot, odaadó szívet, hűséget, hogy még többet tehessünk a gyülekezetért. Isten népéért. Mert biztos kérünk türelmet a elviselhetetlen munkatársak miatt. Bátorságot a nehezen kezelhető szomszéd felé való közeledésért. És valamilyen szinten ez is szolgálat. Salamon kimondottan a népre koncentrált. És tényleg benne van az, hogy ha már király lett, nem jelentkezett érte, akkor tényleg ez hadd legyen egy olyan szolgálat, ami Isten dicsőségét és a nép javát szolgálja. Hogy ne csak valami minimumot teljesítsen Salamon, hanem a lehető legtöbbet. Nem olyan régen mondtam már ezt, hogy jó, hogyha az él bennünk, testvérek, az Isten országa, a küldetés, a szolgálat, a gyülekezeti munka vonatkozásában, hogy ne csak azt nézzük, hogy mi a minimum, amit nekem kötelező megtenni. És ha azt már megtettem, akkor dőljek hátra, és nézzem a többieket, aki még ezt se érte el. Hát talántán kritikusan. Nem legyen bennünk az, hogy mi az, amit még megtehetek. Mert minek minősíti a Biblia azt a szolgát, aki elvégezte a kötelességét? Jézusnak egy példázatában van ez. Az még csak haszontalan. A hasznosság a szolgálatban, testvérek, akkor kezdődik, amikor megtesszük azt, ami nem kötelező. Nem valami hasonlót mondott az Úr, amikor azt mondja, hogy bár Jánosnak is feltettek ilyen kérdést, hogy na mit tegyünk, hogy Isten akaratát kövessük és teljesítsük. Hát ha valaki kényszerít téged egy napi járóútra, akkor menj vele kettőt. Teljesítsd a kötelességedet, és adjál rá. Ha elkéri a te felső ruhádat, hát akkor adod az alsót is. Teljesítsd a kötelességet, és még tegyél hozzá. Kívánom ezt, hogy ez legyen a kéréseinkben, ha Isten kérésre ad lehetőséget, és ad bőven, akkor ne csak a személyes sikereket nézzük, személyes vágyakat sorakoztassuk, és az ehhez szükséges, általunk megfogalmazott feltételeket, annak teljesülését kérjük Istentől, hanem legyen egy ilyen alázatos alárendelésünk. Uram, köszönöm, hogy szolgálatra is hívsz, formálj úgy, hogy szolgálni tudjak. Ámen.